89. Zsoltár így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Azután ezt a példázatot mondta a népnek, tudnélik Jézus. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. de a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös, öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat. A szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Ez nem történhet meg. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett sarokkő. Aki erre a kőre esik, összezúzódik. Akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindig megborzadunk, amikor olyan példabeszédek állnak előttünk, amelyek súlyos ellenszegülésekkel, gyilkossággal végződnek, mint ez a most felolvasott is, a gonosz szőlőművesek példázata. És forgatjuk a szívünkben, hogy mennyire érvényes ez mi ránk, hol vagyunk mi, hol tartunk mi az életünkben. Vajon mi is megtettük volna, vajon mit jelentenek ezek a szavak? Köszönjük neked, Urunk, az erős figyelmeztetést, hiszen ahhoz, hogy jó mederben maradjon az életünk, hogy jól folyjon az életünk, szükségünk van erős figyelmeztetésre tőled. Sokszor félreértjük ingyen kegyelmedet, és megfeledkezünk a te rendedről, amely mindig egybe tartja és fejlődést ad a világnak. És megfeledkezünk arról a különleges kegyelemről, aki a mi megváltó Urunk maga, Jézus, világ megváltója. Segíts most, Urunk, hogy megértsük ennek a súlyos történetnek az üzenetét, saját életünkre nézve is, és mindenek fölött ünnepeljük megmentő kegyelmedet életünkben. Így maradj velünk most, küldd el szent lelked erejét, hogy ő tegye áldottá az ígére figyelésünket és annak megtartását. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az a szent ige, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, Lukács evangéliumának a 20. fejezetében, a gonosz szőlőmunkások történetében, ahonnan egyetlen fél mondatot szeretnék textusként kiemelni, a 16. versből, így szól hozzánk ebben a versben az Úr. A szőlőt pedig másoknak adja. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, a gonosz szőlőművesek vagy szőlőmunkások példázata, az Jézus egyik legmegrázóbb tanbeszéde. Őt látó szűnoptikus evangélium, tehát Máté, Márk, Lukács is megírta ezt a történetet. Nagyjából úgy, ahogy itt most Lukácsnál felolvastuk. Gyilkosságról van benne szó, méghozzá előre eltervezett gonoszságról, és ha hozzátesszük azt, hogy Jézus Krisztusnak előtt ez volt az utolsó példabeszéde, amit elmondott, akkor különösen is nyilvánvaló előttünk, hogy ez a példázat róla szól. Elsősorban ő róla szól, Krisztusról, a szeretett fiúról. Amikor a gazda látja, hogy a szőlőmunkások ellenállnak neki, hogy a küldötteket kidobják, megverik, megalázzák mindazokat, akiket elküldött, akkor a gazda megkérdezi önmagától, hogy mit tegyek, mit tegyek. És elküldi végül a szeretett fiát, mert őt talán majd megbecsülik. Amikor Ézsaiás prófétát olvassuk, nála a 6. fejezetben szintén van egy szőlőkertes történet, akkor abban a történetben Isten szintén szembesül népe megromlásával, és azt kérdezi, mint egy önmagában, önmagától, hogy kit küldjek el? Küldjek el, ki megy el, követ. És akkor Ézsaiás proféta előáll, és önmagát ajánlja föl Istennek, hogy küldje el őt. Itt vagyok, Uram, küldj el engem, mondja küldöttként, hogy ő majd Isten követségében járjon. Az ószövetségi kit küldjek el, és itt az újszövetségi mit tegyek, isteni kérdések rímelnek egymásra. Tulajdonképpen Isten megmentő szeretetére rímelnek, mert nem mond le Isten az ő kertjéről. Isten töprengése ez önmagában, mikor itt az új szövetségben kimondja, hogy menjen most a szeretett fiú. Őt küldte el. Nincs vége a történet, mert adja. Jézus ezekkel a szavakkal zárja le a példázatot. És tegyük most fel a kérdést, kik ezek a mások? Kik azok, akiknek a szőlős kertet a gazda odaadja? Ritkán tesszük föl ezt a kérdést, pedig ez nagyon fontos, és már is felelhetünk rá. Azok a mások, akiknek a szőlőt adja az Úr, azok mi magunk vagyunk. Nekünk adja. Ez a példázat tehát Jézusról szól, és az ő egyházáról, mi rólunk, a keresztény emberről, akik mi vagyunk. Van egy görög szó az eredeti szövegben, és erre szeretném fölépíteni a következőket. Az eredeti szövegben van egy szó, ami így hangzik, hogy kléronomosz. Nem ismerjük ezt a szót, a jelentése több irányú, azt jelenti, hogy szétosztani, de azt is jelenti, hogy örökül adni, örökségbe adni. És ebből egy latin kifejezés már sokkal ismertebb számunkra, ez pedig a klérus. A kléronomoszból született meg a klérus. És ilyenkor, amikor halljuk ezt a szót, hogy a klérus, akkor a papi rendre gondolunk, pedig ez eredendően nem azt jelenti. A klérus az örökösöket jelenti, akik mi magunk vagyunk. Azokat jelenti a klérus, akiknek az Úr, a szőlő ura szolgálatot adott, megbízást adott. Azok a szőlőművesek, akik a továbbiakban dolgozhatnak a szőlőben, akik művelhetik azt, akik örömet szereznek a gazdának, és termés is lesz, akik tehát örökös társai a szeretett fiúnak, Krisztusnak. Azaz az mások, akiknek odaadja a szőlő. Mi a szőlő? Mi ez a szőlőskert? A szőlőskert a teremtett világ maga. A kert, a darab föld, az ország, a családunk, a gyülekezetünk, az a közeg, ahová az Isten minket állított. A szőlő a létezésünk, az életünk maga, így együtt. A példázatban a lényeges szó az, másnak adja. A szőlő tehát nem szűnik meg, a szőlő nem múlik el. Másik evangélium azt is írja, hogy ezek a gonosz szőlőművesek lerombolják az őrtornyot, bedöntik a kerítést, tehát elpusztítják a szőlőt egészen. De a szőlőt nem lehet elpusztítani, a gazda mindenek fölött áll. Amit kivágnak, azt újra telepíti, amit lerontanak, azt újra építi. Újra fölemeli, mert a szemét mindig rajta tartja, és ami ettől még fontosabb, a szeretetét. Mindig rajta tartja. Ne azt kutassuk most tehát, hogy kik az alkalmatlanok, mert az ítélkezés az indulattal, hanem a teremtett világ, a szőlőskert és annak ura iránt érzett szelídséggel és odaszánással vannak jelen a kert gondozásában. És tudjuk jól a boldog mondásokból, hogy ők öröklik a földet, írja Máté. Egy másik szőlőskerti példázatban, testvéreim, arról olvasunk, hogy a gazda munkásokat fogad föl a szőlőbe, és reggel kimegy oda, ahol gyülekeznek a munkások, és kiválasztja azokat, akiket meghív munkásnak a szőlőjébe, és megegyezik velük, hogy a nap végeztével egy dénárt, egy pénzt ad nekik. Azok elfogadják és mennek. De kimegy délelőtt, délbe, délután, és még este is, és újabb, mindig újabb munkásokat hoz a szőlőskertbe, és mindegyikkel megállapodik, hogy egy dénárt kap. És amikor eljön a fizetség ideje, akkor zúgolódás támad. Mert azok, akik reggel óta dolgoznak a szőlőben, föl vannak háborodva azon, hogy akik este érkeztek oda, a zárás előtt egy órával, azok ugyanannyi pénzt kapnak, mint azok, akik egész nap verejtékezve dolgoztak. És akkor a gazda megkérdezi őket, hát nem egy dénárba állapodtunk meg? Akkor mi a problémád? Azért gonosz a te szemed, mert én jó vagyok? Nagyon különös az a történet is, mert mi is úgy éreznénk talán, ha azt először elolvassuk, hogy bizony, aki egész nap dolgozik, az többet érdemel, mint aki semmit nem. De a gazda nem az elvégzett munkát tartja alapvetően szem előtt, hanem azt, hogy boldogság az ő szőlőjébe lenni, jelen lenni, a tőle való megbizatásnak megfelelni. És megértjük-e azt, hogy jutalom a gazda szőlőjébe lenni? Mert a mai ige első üzenete hát az, hogy azok a mások, akiknek a szőlőst a gazda adja, mi magunk vagyunk, és ezzel örökös társai lehetünk a Krisztusnak, az egyszülött fiúnak, akkor a második pont az a kérdésünk, hogy mit teszünk ezzel az örökséggel. Örömet okoz-e, hogy meghívott minket a kertjébe? Hogy mi különbözteti meg az örökös szemléletét a napszámosétól, attól a munkásétól, aki csak esetleg a haszonér van jelen? Testvéreim, ez a példázat azt mutatja nekünk, hogy ilyen örökösi örököstársi szemlélettel kell léteznünk a helyünkön a világban. Pál apostol azt írja a római levélben, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. A szenvedés is vár ránk ebben a szőlőben, de a megdicsőülés is. És méltósággal lehet nekünk mindent fölvenni, szenvedést és jövőbe látva azt az örömöt, hogy az Isten országának várományosai vagyunk. A létezés sokszor nehéz, és boldog pillanatok vannak csupán, de kiváltság Krisztus örökös társaként tenni a dolgunkat a világban. Így kellene mindig a keresztényeknek élni. Mert boldogság az, hogy az Úr meghívott minket a szőlős kertjébe, és mi vagyunk azok a mások, akiknek adja a szőlős kertet. A minap egy rádióműsorban hallottam egy ilyen betelefonálós beszélgetést. Az volt a témája, hogy ahol az emberek laknak, azelőtt a ház előtt a járda, az a járdát kinek a kötelessége eltakarítani. És akkor sokan úgy gondolták, hogy nem az övék, mert az az önkormányzaté, vagy az államé, vagy a városé, és esetleg a közös képviselőjé. Tehát nekik ugyan ott laknak, de semmi közük nincs eltakarítani. És ez egy nagyon szélsőségesen, így mondom, hogy kis stílű példa, hogy ide hozom ezt magunk elé a szószékre, de mégis nagyon élesen mutatja a különbséget, hogy sokszor még ennyire se képes az ember, hogy a saját környezetét örömmel rendbe tartsa, örömmel, mert azt nézi, hogy az kinek a dolga. Holott az is a szőlős kertünk része, az is a világunk része, ami a másokra, a mi ránk bízott isteni rend. A legalantasabb munkát is lehet jókedvűen, és nem haszonszerzésért végezni, hanem egyszerűen abból a örömteli odaszánásból, hogy Istenért és Istennek teszünk jót akkor, amikor a saját javunkat munkáljuk. Hát Isten végezetül megtehette volna, hogy mikor a gazda megérkezik, és elpusztítja mindazokat, akik megölték az egyszülött fiút, akit ma is megölnek a világban ezerszeresen és ezerszer, hogy akkor befejezi az emberekkel való kapcsolatot, és a szőlős kertet angyalokkal népesíthette volna be, akik mind tiszta lények. De nem ezt tette a gazda, Isten, hanem ugyanolyan megkísérthető, gonoszságra hajlamos, és főleg haszonelvű emberekkel népesítette be a kertjét. De már Isten kimondta az özönvíz után, hogy nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Ismer minket a mi Urunk tökéletesen, és mégis megbízik bennünk. És hogy milyen gonosz az ember szívének a szándéka ifjúságától fogva, az kiderül a szőlőmunkások tervéből és tettéből, hogy milyen haszonelvű az ember ifjúságától fogva, az kiderül a szőlőmunkások bére fölötti vitában és zavargásban. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, kérdezi az Úr. Ám az, hogy Isten milyen megbocsátó, milyen kegyelmes Úr, az pedig kiderül az örökös halálából, az örökös áldozatának elfogadásából, mert Isten elfogadja Krisztus kereszt halálát érettünk, és föltámasztotta őt, és visszahívta a mennyek országába, hogy nekünk utat készítsen, hogy így ilyen elveszett és gonosz emberi állapotunkban is legyünk képesek a jóra, és arra, hogy tudjuk, ő visszavár minket, hiszen a Krisztusnak, az örökösnek örökös társai vagyunk. Testvéreim, ez a legnagyobb méltóságunk itt a Földön. Ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Egész létezésünk megértésének az alapja az Istennek a csodálatos döntése, hogy minket is bevon az örökségbe. Hogy minket is bevon az örökségbe. Hogy nem tagad ki, hogy visszavár, hogy befogad Krisztusért. Mert azt is tudnunk kell, hogy ezt az örökséget itt a Földön és az égben, és ezt hittel valljuk, csak az örökössel együtt kaphatjuk meg. Amen. Hajtsuk meg fejünket most, és imádkozzunk, testvéreim. Kegyelmes Istenünk, megvalljuk neked, hogy sokszor úgy bele gabajodunk a földi dolgokba, küzdelmekbe, harcokba, hogy észre se vesszük, hogy milyen hatalmas, nagy ajándékot kaptunk tőled, hogy örökös társai vagyunk a mi Urunk Jézus Krisztusnak, az ő áldozatáért, hogy mi is ezt a földet, hogyha úgy bánunk a földdel, az egész életünket a te dicsőségedre éljük, akkor ez a föld megmarad, és valóban örökös társak lehetünk itt. És hogyha a mi megváltó Urunk nyomába szegődünk, és tőle vagyunk vezetve, és rábízzuk az életünket, akkor nem csak ez a földi lét, hanem a mennyei világ is vár minket, ő érette, és örök életünk van. Kérünk, Urunk, hogy erősítsen meg minket a te szent lelked, hogy ne lehajtott fejjel, és ne a napi bajokba elveszve múljanak el a földi napjaink, éveink, egész életünk, hanem hassa át az a csodálatos reménység, hogy mi soha nem veszhetünk el, bármit is hozzon az élet, bárhogy forduljon a sors, bármilyen erők próbálnak minket megsemmisíteni. Te látod ezt a kertet, te a szemedet, a szeretetedet rajta tartod a világon, és mi mindig Krisztus örökös társai lehetünk. Ez legyen a vigasztalása, Urunk, azoknak, akik most fájdalmakat, testi-lelki szenvedést hordoznak és alatta szenvednek. Enyhítsd a szenvedők kínjait, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a Krisztus gyülekezeteinek a hitét, és adj nekünk egy belső derűt mindenek fölött, hogy ne hagyjuk magunkat semmilyen más erő által megingatni és földre teríteni. Így maradj velünk, Urunk, amikor megállunk még előtted a legszentebb imádsággal, azzal, amire a mi Urunk Jézus Krisztus tanított, és így szólítunk meg: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, most pedig egy rövid csendességben önmagunkban is imádkozzunk, ki magában szóljon az Úrhoz. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Foglaljuk el most helyünket, testvéreim, illetve már meg is történt, és most a hirdetéseket szeretném felolvasni. Csütörtökön 6 órától a megszokott rend szerint bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Hirdetem továbbá, hogy egyelőre folytatódik a járvány miatti rend a templomunkban, a távolságtartás és a maszk viselése közösségeinkben. Szüneteltetjük most a készfogásokat is a kijáratnál. Ebben kérjük a testvérek megértését a továbbiakban is. Köszönetet mondunk minden adományért, és kérjük a testvérek további önzetlen támogatását egyházközségünk részére, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Most pedig, még helyünkön maradva, a záró éneket énekeljük, amely majd a 398. dicséret lesz végig, tehát mind az 5 versét énekeljük, ezután pedig majd helyünkről felállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és fogadjuk az áldást. Most tehát a 398. dicséretet énekeljük, annak mind az 5 versét. Úr lesz a Jézus mindenütt.
Dicsőségét zengjék.
angyali él, zengjen fenn, s minden föld mondja rá, mindezeknek utána pedig az atyának szeretete, a fiúnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek áldó közösség teremtő ereje legyen és maradjon közöttünk most és minden időben. Amen. Áldás békesség.